Isten igéjére figyeljünk, amint megvan írva ma számunkra ezen a vasárnapon, bibliaolvasó vezérfonalunk szerint olvasom Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt második leveléből, a negyedik fejezetből, a 7-től 18-ig terjedő verseket. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Eltipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy élete is nyilvánvalóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogy meg is van írva, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk, és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, befogadását. Jöjjetek most fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, hálaadással állunk meg te előtted, hiszen a te tiszteletedre jöttünk hálaadással azért, hogy egész életünkről gondot viselsz, és hogyha visszatekintünk, akár csak az elmúlt időszakra is, ott volt a te kegyelmednek és irgalmasságodnak minden jele. Sokaknak forduló pont az életében, sokaknak talán egy-egy időszaknak, mindannak, ami velük történt, az összefoglalója is lehet ez a mai nap. Vannak, akik hálát adnak, mert úgy érzik, hogy kaptak tőled valamit, és eddig tudtak élni vele a te dicsőségedre, és a maguk örömére. Mások úgy érzik, hogy újból állhatnak a te színed elé, hiszen megszabadítottad őket betegségekből, nyomorúságokból, és valahogy rendeződni látszik mindaz, ami annyira összekavarodott. Vannak olyanok, akik hálát adnak azért a szolgálatért, amelyet elvégezhettek, érted, a te ügyedért, és talán éppen azért, hogy mások téged megismerhessenek. Így adunk most mindannyian közösen hálát neked ezért az elmúlt hétért is, és már azért a lehetőségért is, hogy a következőre úgy akarsz elindítani, hogy bennünk lehet a te igéd, annak üzenete. Kérünk, hogy most is azt áld meg a te szent lelked által, hadd mozgasson bennünket, hadd vezessen, hadd irányítson, hadd adjon bátorítást hordozni a terheinket, küzdéseinkben hadd adjon reménységet. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, áld és szentel meg a te igédet, és mindazokat, akik őszinte szívvel azt be akarják fogadni. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 235. dicséretünk 4. versével. 235. dicséretünknek a 4. versét énekeljük. Adj szent lelket a tanítóknak, egyetemben a hallgatóknak. Thank you. igéket hallgassuk meg, amint kiemelem az előbb felolvasott szakaszból, Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt második leveléből, a negyedik résznek a hetedik versét. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Nagyon szép szakaszt olvastam fel ebből a korintusi levélből, talán több igéje sokaknak ismerősen is csengett. Pál apostol a személyes tapasztalatából indul ki, amikor érzi azt, hogy milyen hatalmas nagy kincset hordoz, hogy az evangélium, amelyekkel elindul ebbe a világba, egy ismeretlen világba, ismeretlen emberek közé, mennyire szorongatja őt, de ennek az ajándéka milyen gazdag. És ahogy járja a világot, talán úgy volt, mint sokszor mi magunk is, az első léptek nagyon bátrak, nagyon biztosak, nagyon tudjuk, hogy mit akarunk, és aztán az ember kezdi érezni azt, hogy hát azért ez nem kis feladat. Vannak ilyenkor megfáradásaink, vannak türelmetlenségeink, miért nem úgy mennek a dolgok, ahogy azt úgy terv szerint mi is kigondoltuk, elképzeltük, és Pál apostol ebben fogalmazza meg, hogy hát lehet, hogy az Istennek az ajándéka nagyon gazdag, csodálatos, és hogy tele van vele az életem, de az az edény, amely ezt hordozgatja, az bizony nagyon törékeny. Az cserépedény. Így fogalmaz Pál apostol, és ezzel már el is mondta a nagy üzenetet. Mindenkinek tisztába kell lenni ezzel a feszültséggel. És ez az egész életünket valóban végig is kíséri, és ahogy ezt végig kíséri, valahol ott az ember két nagy kísértést kell elkerüljön. Az egyik az, hogy elfelejtem azt, hogy milyen nagy kincset hordozok, mert annyi a nyomorúságom, annyira törékeny vagyok, hogy úgy érzem, hogy ebbe semmit belepakolni sem lehet, nem is érdemes. A másik nagy kísértés pedig az, hogy azt felejtem el, hogy törékeny ember vagyok. És túlvállalom magam, és olyanokra gondolom képesnek magamat, amire nem vagyok képes, és olyan helyzeteket próbálok megélni az önmagam erejéből, amire nem vagyok képes. Egy harmadik utat lát Pál apostol, és azt mondja, hogy ő neki ezt így kell kimondania, elfogadom ezt, hogy ez így van. Elfogadom azt, hogy az Isten nagyon gazdag ajándékot bízott rám, nagy csodákról tudok beszámolni, és azt is elfogadom, hogy ehhez az Isten egy törékeny cserépedény testet, életet rendelt hozzá. Ezen az úton, hogyha elindulunk és próbáljuk követni Pál apostol gondolatmenetét, azt hiszem, hogy mindannyian magunkra fogunk ismerni, és mindannyian reménységet tudunk meríteni abból, hogy az, aki a nagy fazekasként megalkotta ezeket a cserépedényeket, nagyon jól tudja azt, hogy mire akarja őket használni. Az első gondolat tehát akkor legyen az, amikor az embernek fel kellene fedezni az életében azt, hogy bármilyen törékeny is, bármilyen múlandó is, az Isten mégis valami nagy kincset helyezett el benne. Ez a mi kincsünk, mondja Pál apostol. Mi a mi kincsünk? Tegyük fel akkor a kérdést. Tényleg annyira egyértelmű ez? Logikus gondolatmenettel meg lehet fejteni, ha az emberek egy kicsit már elgondolkoztak a miben létük felül, akkor mindenki az életét mondaná a legnagyobb kincsnek. A kincsem az életem, mert ezt egyszer élem itt ebben a földi világban, vigyázni kell rá, nagyon sok mindennel megpróbáljuk az életünket úgy berendezni, hogy ez megtartható legyen, hogy biztonságban legyen. Ha pedig olyan embereket kérdeznénk meg, akik az Isten közelében élnek, és elég bátrak, akkor azt a jelzőt is hozzátennék, hogy ez a kincsünk az örök élet. Az is, amit ebben a testben élek, de az is, amire számítok, hogy az Isten az ő ígéretéből engem magához vesz, oda az örökké valóságba. Hát ezzel a kincsel kellene valahol küzdenünk. Valahol mégis sokszor elhomályosul ennek a fénye, a ragyogása, az értéke. Teher lesz az élet. Nagyon sok ember hordozza teherként az életét, és azt hiszem, hogy igen erős indokokat is tudnak mondani, hogy miért. Nagyon sok ember állandóan küzd. Nagyon sok ember eljutott arra az élethelyzetre, hogy már közömbös minden. Se nem okoz örömöt, se nem tud már elkeseríteni, mert ez van. Aztán nagyon sokszor céltalanság jellemez bennünket, nagyon sokszor van ez a bizonyos üresség, ez a mit is kezdjek magammal, mit is kezdjek az életemmel, a holnapommal, a hitemmel, van-e még valami olyan az Isten tarsójában, amiről én nem tudok, de megmondhatná, hogy még ez ott kéne legyen az életemben. Látod-e az életednek az értékét? Azt a kincset, amit az Isten benne elhelyezett. Pál apostol így összegzi majd ennek a fejezetnek a végén, hogy mi nem a láthatókra nézünk, mert azok mindig múlandók. És ezzel nem azt mondja, hogy nem értékesek, hiszen a múlandóság sok mindent éppen ezért értékel fel, hogy a jelenben kell megragadni, és a jelenben kell azzal jól élni. Amikor az Isten lehetőséget és alkalmakat biztosít valamire, akkor azt szeretné, ha jól élnénk, azt megragadnánk, az a miénk lenne ott. És nagyon sokszor az Istennek éppen az a szomorúsága, hogy elmegyek valami mellett, ami lehet, hogy később aztán nem jön vissza. Na, Pál apostol azt mondja, hogy itt vannak ezek a múlandó, látható dolgok, de ezen túl látni kellene azt is, ami ott van mögötte. Ami igazán ezeknek az értékét tudja adni. Hogy valaki ezt mind azért akarja az életembe belecsempészni, mert szinte már muszáj így kifejeznem magam, mert hiába tenné az Isten az orrom el, és mondaná, hogy nézd, ez jó neked, én azt nem akarom elvenni, nem akarom elfogadni, nem akarom elhinni, hogy az jó nekem. És az Isten a maga ügyes tervei és gondolatai alapján szinte belecsempészi az életünkbe azt, hogy legyen benne ez a kincs. Komolyan veszem, hogy ott van benne. Tényleg komolyan tudom venni azt, hogy az Istennek én egy értékes valaki vagyok. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy milyen az embereknek a nagy önbizalma. Ez igaz is. Csak pont akkor, amikor meg nagyon kellene, hogy valakinek legyen valamiféle bizalma, akkor meg nincs. És éppen azért akadnak el életek, mert lehet, hogy az önbizalom az nincsen meg, ami kellene, és nyilván ezt bibliai fogalmaink szerint ki kellene váltsuk valamivel, és azt mondani, hogy csak azért merek belekezdeni, és csak azért merem felvállalni. Mert nem önbizalmam van, hanem bizalmam van Istenben, hogy ezt rajtam keresztül el tudja végezni. Ez a kincsünk. Tehát van. Tehát létezik. És azért, hogyha őszinték vagyunk önmagunkhoz, akkor nagyon sok olyan szép dolgot kaptunk Istentől, amit jó megragadni. Hogyha valaki így kapta a társát, így kapta a gyermekét, így kapott egy feladatot, így kapott egy közösséget, így kapott egy templomot, így kapott egy gyülekezetet, akkor az tudja, hogy ez milyen nagy ajándékot jelent. Tehát legyen kincsünk. Másodszorban viszont az ellenkező oldalt is meg kell vizsgálni, ahol az ember nem szabad megfeledkezzen arról, hogy ez a kincs, ez viszont törékeny cserépedényben van. Erről beszél utána Pál apostol. A féltve őrzött kincseinket nagy biztonságban szeretnénk tudni, jól bezárva, zárt ajtók mögött, széfbe, páncélszekrénybe, jó kamatozású bankba tett letétekkel, valami olyan helyen, ahol nagyon vigyáznak rá. Ezekben a képekben viszont az megfigyelhető, hogy én viszont nem vagyok kapcsolatban a kincsemmel, mert olyan jól bezártam valahova, hogy az ott nagy biztonságban van, csak tőlem elszakítva van. Az Isten úgy látja, hogy a legnagyobb biztonság az, amikor én, hát most így mondom, de idézőjelben mondom, hogy amikor én bizonytalanságban vagyok. Amikor én függök valahol attól, hogy az Isten hogy gondolja, hogy tervezi, amikor nem engedi meg az Isten azt, hogy én megnyugodjak a magam nagy biztonságában, hogy na, ebben is elég ügyes voltam. Ezt is énekeltük, hogy Istenre bízom ügyemet, mert magamban nem bízhatom. Ez már egy tapasztalatból megszületett hitvallás, de Pál apostol is így mondja, és így küldi Korintusba ezt a levelet, azért vigyázok nagyon a kincsemre, mert tudom, hogy közben én milyen törékeny vagyok. Mert ott van a kezemben, minden nap érintkezésben vagyok vele, mert tudom jól, hogy ezt nagyon-nagyon kell őrizni. Úgy, ahogy az ember valami nagy értéket, amikor visz magával, akkor olyan nagyon óvatosan nyúl hozzá, mert tudja, hogy ez most egy nagyon törékeny dolog. Így szokott lenni, amikor valami olyasmit vásárol az ember, amint már a dobozán, A csomagolásán ott virít a kis pohár, vigyázat törékeny, nem akárhogy dobáljuk, nem akárhogy mozgatjuk, nem biztos, hogy el lehet fektetni, erre figyelni kell. Az ember életén is ott van ez a bélyeg. Látom-e magamon, amikor a tükörbe belenézek, hogy ott van a homlokomon, hogy vigyázat törékeny, és látom-e a másik emberen, akivel beszélek, akihez szólok, akivel élek, hogy az ő homlokán is ott van a jel, hogy vigyázat, ez törékeny. Pál apostol az én hitem szerint nem egyszerűen csupán a törékeny fizikai testről beszél, hanem arról a törékeny hordozó közegről, amelyben az egész életünk nagy kincsei el vannak rejtve. Hogy tudok lenni szeretettel a másik felé, tudok lenni szerelemmel a másik felé, hogy nagyon fontosak a kapcsolatok, nagyon fontosak az, hogy éppen mit érzek, nagyon fontos az, hogy mi a hitvallásom, de ez mind-mind úgy van beleágyazva az életünkbe, hogy ez nagyon törékeny. Kevés figyelmet fordítunk arra, hogy óvatosan bánjunk önmagunkkal is, na nem túl féltve, és óvatosabban egy kicsit a másik emberrel is, hogy az a kincs, az ki ne folyjon belőle, az a kincs, az nehogy elveszten. Egyfelől tehát óvatos bánásmódot igényel azt, hogy mi törékeny testben vagyunk, másfelől viszont azt is el kell fogadni, hogy ez biztos, hogy csorgulni fog. Azt nem lehet megúszni, hogy ne így legyen. Nagyon sokan vannak, akik sok-sok küzdelmet már megéltek, és ezt nagyon jól tudják a saját tapasztalataikkal is alátámasztani. Vannak, és ezt meg is fogalmaztam így a közös imádságunkban, olyanok, akik azért adnak ma hálát, hogy újból itt lehetnek, mert az Isten megpróbálta őket, és talán megcsorgult ez az élet. És ez a külső ember, ha meg is romlik, mondja Pál apostol, közben az Isten nagyon erősen odaszánja magát, és gondot visel arról, hogy a belső viszont napunként megújuljon közbe. Vajon tényleg megújul-e közbe? Vagy csak marad az zúgolódás, az aggodalmaskodás, az Istennel való perlekedés, vagy pedig éppen annak az időszaka ez, amikor az ember annyi mindent újra gondol, átértékel önmagában, és azt mondja egyszer csak, hogy úgy, mint a bibliai nagy király, szükségem volt még erre a nyomorúságra is. Pál apostol így fogalmaz ebben a levélben, hogy mert minden értetek van. A másik talán ennek a párhuzama sokkal jobban ismert, amikor azt mondja, hogy mert tudjátok, hogy minden a ti javatokra szolgál. A törékenység valahol a helyemen tart. Felelősséget ad az életembe, fegyelmez, helyre rak, és a hitemben sokszor megújít. A mi kincsünk cserépedényekben vannak. Azért, és utána jön a nagy cél, amit megfogalmaz az apostol, nem az Isten így találta ki, hanem az Isten erre használja fel, hogy a rendkívüli erőt nem magamnak tulajdonítsam, hanem az Istennek. Itt a mondatban nincsen pont, hanem kettős pont van a Bibliánkban, és utána jön ez a szép felsorolás. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor a testünkben hordozzuk, hogy az élete is nyilvánvalóvá legyen a testünkben. Valami olyasmit fogalmaz meg Pál apostol, hogy ez a rendkívüli erő, mint valami erőtér veszi körül az embert. Olyan ez, mint amikor valakit le akarnának lőni egy pisztollyal, és a pisztolygolyó egyenesen az ő életét veszi célba, és már tudva levő dolog, hogy el is éri a szívemet, és ott meg is fog engem ölni. És akkor az egészet beletesszük egy hatalmas mágneses mezőbe, és aztán az a vasgolyó az elkezd elhajlani a céltól. Elég valószínű, hogy el is fog találni. Lehet, hogy a lábamon, lehet, hogy a kezemen. Valami sérülésem lesz, valami csorbulás lesz az életemben. De ez az erőtér megakadályozza azt, hogy valaki elvegye az én kincsemet, azt, amit az Istentől kaptam. Így tudom elképzelni azt az erőteret, amit az Isten jelenléte valahol oda az életünk köré varázsol. Hogy Azt mondja Pál apostol más helyen, hogy az Isten fegyverzetét fel kell ölteni, mert a gonosznak a nyilai azok megcéloznak bennünket. Senki ne gondolja az életében azt, hogy ezek majd mind mellé mennek. El fog találni, ebbe biztosak lehetünk. A kérdés az, hogy benne állok-e abba az erőtérbe, ami majd elhajlítja ezeket a gonosz nyilakat, és a sebesüléseim nem lesznek halálosak, hanem ahogy láthatóvá lesz az életemen az elmúlás, és ahogy Jézus halálát is hordozom a testemben, ugyanúgy hordozni fogom azt az életet is, amit utána ajándékozni akar nekem. Azt mondja Pál apostol, mindig félve olvasom ezt a mondatot, ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen nagy örök dicsőséget szerez. Hát sok ember azt hiszem velem együtt azt mondaná, hogy mindent lehet mondani a szenvedéseinkre, csak nem azt, hogy pillanatnyi, és nem azt, hogy könnyű. Pál apostol sem ezt mondja. Jézus sem azt mondja, hogy ez semmi, hanem azt mondja, hogy ahhoz képest pillanatnyi, és ahhoz képest könnyű. Az örökké valósághoz képest. Lehet, hogy valaki hónapokig beteg, nagyon hosszú idő. Lehet, hogy évekig szenved valamiért, az is nagyon hosszú idő. De ha 100 évet, az egész emberi életemet és annak a leghosszabb lehetőséges variációját leélem a küzdelmeimmel, még az is eltörpül amellett az örökké valóság mellett, amit aztán az Isten készít el. És az a szenvedés, amiért itt küzdöttem, ahhoz a szenvedéshez nem mérhető, hogyha én azt mind Isten nélkül kell eltöltsem. És az a pillanat, amíg itt megborzongok az Isten jelenlétében, eltörpül amellett, hogy ott milyen boldogság lesz az Isten jelenlétében lenni. Ezek olyan arányok, amelyeket a mi fejünk, a mi gondolataink a hétköznapokban nem tartanak nyilván sajnos. De az Isten ezt komolyan vesz, és úgy látja, és láttatja ma velünk az életünket, hogy erre mi is rá tudjunk döbbenni. A fazekas, aki a cserépedényeket megalkotta kezével egyen-egyenként, és beletette mindegyiknek a sajátosságát, és mindegyiken ott van a saját kézlenyomata, az új lenyomata, és mindegyikről nagyon jól tudja, hogy milyen erősre tervezte azt, és mire tette alkalmatossá. Nagyon jól ismeri ezért az életünket. Nagyon jól tudja azt, hogy ez cserépedény. És ennek ellenére mégis annyi értékkel tudja feltölteni. Ha valaki ezt a kettőt együtt tudja önmagában elfogadni, elhinni és hordozni, az ebben a földi életben nagyon sok örömet fog megtapasztalni a próbatételei mellett is. És nagyon jól fogja tudni, hogy ez a cserépedény egyszer, ha szétesik, attól függetlenül az a kincs nem vészel belőle, mert azt az Isten megtartja. Nagyon nehéz dolog ez. Mi nagyon sokat beszélünk, és talán már nagyon általános is az, hogy azt mondjuk valakinek, hogy de az Isten kegyelme, de az Isten irgalma megtart. Nagyon nehéz azt mondani mégis az embernek, hogy én erre hagyatkozom, és elfogadom azt, hogy magamban kevés vagyok, és elfogadom azt, hogy ezt az erőt nem magamnak fogom tulajdonítani, hanem az Istennek. Amikor most elcsendesedünk és odaállunk az Isten szín elé a saját gondolatainkkal, saját küzdéseinkkel, akkor kérjük tőle azt, hogy erősítsen meg abban a hitvallásban, hogy bizony mi kaptunk az Istentől ajándékokat, hogy kincsünk az, hogy az Istenhez tartozhatunk, és hogy az a test, és mindaz a közeg, amiben mi ezt megéljük, az lehet az ő dicsőségére még akkor is, hogyha az meg tud repedezni, és majd egyszer elbomlik. Amen. Thank you. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, lehet, hogy ilyen egyszerűen is meg lehetne fogalmazni, hogy azért vagyunk itt, hogy egy kis restaurálást kérjünk az életünkre, hogy újból felfedezzük azt, hogy annyi mindennel körülveszel, annyi mindenben önmagadat akarod megmutatni. Nem egyszerűen azért, hogy önmagadért dicsérjünk téged, hanem azért is, hogy egy megelégedett és boldog élet tudjon téged dicsérni. Látod a repedéseinket az életünkön, sőt, már hamarabb észreveszed azokat a hajszálrepedéseket, amelyek később komolyabb gondokat is jelenthetnek. Mi általában csak akkor eszmélünk, amikor már nagy a baj. Köszönjük a megelőző szeretetet is, amelyet néha olyan nehéz elfogadni, ami intésben van, ami útmutatásban van, ami figyelmeztetésben van. De ma mindezt olyan bizalommal fogadjuk tőled, mint akiről tudjuk, hogy mindent felhasználsz azért, hogy nekünk ajándékoz valamit, ami a tied, amit ma magunktól soha nem tudnánk megszerezni. Köszönjük, hogy ha a kincsről beszélhetünk, akkor mi is vallhatunk arról, hogy számunkra is az az élet kincs, amit tőled kaptunk, amely az örök élet is, amelynek nem csak jelene van, hanem jövendője is, amit hittel kell valahol elfogadni és feldolgozni, és belekapaszkodni. Ne engedd, hogy ezt elveszítsük, és ezáltal elveszítsünk mindent, amit nekünk akarsz ajándékozni. Add, hogy törékeny életünkre tudjunk gondot viselni. Annyiszor elmondjuk, hogy ne vigy minket kísértésbe, de hányszor kísértjük önmagunkat, és hányszor nem veszünk figyelmet arról, hogy milyen korlátaink vannak. De figyelmeztes arra is, hogy a másik ember is törékeny, hogy mindaz, amit mondunk neki, ahogy viselkedünk, az őt ne bántsa meg, ne legyenek sebek utána. Ha meg elkövettük, akkor tudjunk eliállni, bocsánatot kérni és gyógyítani. Add, hogy ezt közösségben is tudjuk gyakorolni, ebben a gyülekezetben, hogy így tudjunk egymáshoz kapaszkodni, egymáshoz ragaszkodni. Így áld meg a szolgálatainkat, de egyen-egyenként saját életünket is. Kérünk, hogy hordozd tovább bennünket kegyelmedből, fogadd el hálaadásunkat, erősíts meg akkor, amikor látjuk a test romlandóságát, és újíts meg bennünket közben napról napra a belső ember szerint. Kérünk, hogy őrizd életünket továbbra is, most és minden időben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.